jelenléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten igéjét, amit megírva találjuk Pál apostolnak az efeszusi gyülekezethez írott levelében, a második rész első verséből következőképpen. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival. Követtük a test és az érzékek hajlamát, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévő irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelméből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem a cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Gyakran halljuk azt az idegen szót, már megfonosodva a magyar nyelven, hogy gratis. Gratis, vagyis azt jelenti, hogy ingyen, nem kell érte fizetni, ajándékba kapjuk, ráadásként valami egyéb áruhoz. Megnéztem az interneten, beütöttem a Google-ba, hogy mi mindent ad ki arra, hogy gratis. Hát természetesen tömegével jöttek az adatok, egy ingyenes újságtól kezdve, különböző hirdetésekig menően, hogy eltölthetek 6 fizetett éjszaka után egy hetediket a Refelejts apartmanban gratis. Nem kell érte fizetnem, csak éppen az első 6 éjszakát kell, meglehetősen borsos áron persze kifizetnem. Hogy a joghurtnak a 10%-át, a legtetejét gratis szürcsölhetem, ha éppen kedvem tartja, csak éppen ki kell fizetnem az egész dobozt, és persze nem tudom, hogy melyik az a 10%, amit éppenséggel ingyen kapok. Amikor még Magyarországon ismeretlenek voltak a nagy bevásárló központok, egyszer egy kőbányai gyülekezeti kirándulás keretében eljutottunk Ausztriába, és megálltunk a sofőrnek az úszolására a bevásárló központban. Meglepődtek a fiataljaink, akikkel utaztunk, hogy oda jöttek az eladók a boltból már előre a buszhoz, busztán léptek oda mindenkihez, és adták oda sorba a termékeket, tessék, ezt ingyen adom, és szegény gyereket roskadoztak a sok-sok ajándéktól, csak aztán éppen mondták, hogy igen, de ezt azért meg kell venni, amit most adunk, és akkor tetszik ingyen kapni a többit. És igen, ilyen borsos ára volt annak az egy terméknek, annak érdekében, hogy a többi ingyen jusson. Most visszaélnek nagyon sokan ezzel az amúgy igen-igen drága szóval, hogy gratis. Miért mondom, hogy drága szó? Azért, mert a Szentírásban, annak latin nyelvében a grácia, a kegyelemnek a szava, amely az egyik legszebb, legmélyebb tartalmú evangélikus örökségünk, biblikus örökségünk része, mert a gratis azt jelenti, hogy nem kell érte fizetni. A kegyelemért tudnélik nem kell fizetni, az nekünk ingyen van, mert Jézus Krisztusban már az Isten megfizetett ezért. A justifikáci gratis, ahogyan szó szerint szerepel a Vulgatában ez a mondat, megigazolván kegyelemből a római levélnek, a Galata levélnek, vagy éppen az efezusiakhoz írott levelének a fő tartalma. És ennek a mostani igaz szakasznak is a középpontja, újra és újra szerepelt ez a kifejezés, hogy kegyelem, kegyelemből van üdvösségetek. És milyen jó, hogy erről is énekeltünk a 265-ös ének második versében, kegyelmednek jó hírét mindenütt hadd ismerjék. Ezért vagyunk együtt testvéreim ilyen sokat, hogy a kegyelemnek a jó hírét, amelyet hallhattunk most a délelőtti szolgálatok során, a beszélgetések keretében, vagy most a cigány testvérek bizonyságtétele során, hogy itt a luteránia állt, ahogy egy testvérem fogalmazott, nem az a luteránia ezúttal, amelyik a gyönyörű szép koncerteket szokta adni a János Passió vagy a Hámon Mise előadásával, hanem egy másik, de ugyanilyen értékes luteránia, mert az evangélikus egyházunk részét képezik a drága testvéreink, és a kegyelem jó hírét szólaltatták meg, és amikor ezt hallottuk, akkor ezt forgassuk a szívünkbe, és vigyük magunkkal, hogy előítéletek nélkül, missziói lelkülettel, irántuk érzett szolidaritással, tevékeny szeretettel közeledjünk hozzájuk. És ebben a társadalomban, ahol annyi a feszültség és a békétlenség, roma oldalról és a másik oldalról, nem roma oldalról, mi a békességet szolgáljuk, a feszültségek enyhítését tudjuk szolgálni. Nem azért, mert mi olyan okosak és ügyesek vagyunk, hanem azért, mert a kegyelemnek a részesei lehetünk. Isten ingyen kegyelmét ajándékozza nekünk. Semmit nem kell tenni érte, csak elfogadni ezt az ajándékot. Mert minden jó ajándék felülről adatik. Nekünk csak ki kell nyújtani a kezünket, hogy elfogadjuk azt. Igen, a kegyelemről szóló tanítás, a kereszténység szíve veleje, Szent Ágoston Augustinus már ezt hirdette meg, aztán Luther tanításának a centrumában ugyancsak a kegyelem tanítás állt, egészen a nagy evangelizátor írói John Bunyanig, akinek nem csak a Zarándok útja az egyik legismertebb könyv, talán a Biblia után, ahogy egyszer olvastam, a legtöbb példányban megjelentetett könyv, hanem Bunyannak van egy ilyen című könyve is, Bővölködő kegyelem. Ebből olvasok fel egy részletet. Egy nap, írja Bunyan, amikor a mezőn mentem keresztül, gyötörni kezdett a lelkiismeret. Nyomasztott, hogy annyi mindent rosszul teszek. Váratlanul egy mondat helyeződött lelkemre, igazságon a mennyben van. Lelki szemeimmel láttam Jézust az Atya jobbján. Ott van az igazságon, gondoltam. Akárhol vagyok és akármit csinálok, Isten nem azt kérdezi tőlem, hol van a te igazságod. Mert az igazságom Jézus Krisztusban mindig ott van ő előtte. Rájövettem, hogy nem a szívem engedelmes állapota tesz igazzá, a rossz lelkületem pedig nem tesz elvetetté, mert az igazságom Krisztus. Leestek rólam a bilincsek, elmenekültek a kísértéseim, és azóta békességem van Istenben. Írja a kegyelemről szóló könyvében az ige hirdető, a hitébresztő John Bunyan. És nekünk is békességünk lehet az Istennel, ha fölismerjük ezt, hogy ott van az én igazságom, ott a mennyben, és Isten ezt adja nekem ingyen kegyelméből. És ezért, amikor az előbb néhány perccel ezelőtt egyik lelkész testvérem Csepregi Erzsébet így fogalmazott nagyon szépen, hogy a kegyelem gyermekének érzem magam, akkor azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan el kellene, hogy mondjuk. Talán a mai nap után még inkább. Hogy a kegyelem gyermekének érezzük magunkat. Isten kegyelmét kaphatjuk ingyen az ő ajándékaként. A kegyelem ellentéte az érdem. Az érdemszerzés szándéka. A cselekedet, az érdek, az egó, az énnek a középpontba helyezése. Az érdem szerinti gondolkodás az mindig a földhöz ragadt embereknek a gondolkodása. Hogy milyen érdemet tudok szerezni, hogy a másiknak milyen érdeme van földi viszonyok közepette. Mi nem földhöz ragadt emberek vagyunk, hanem hadd használjam ezt a kifejezést, mennyhez ragadt emberek. Amikor a prédikációs vázlatomon ezt a szót leírtam, hogy mennyhez ragadt, természetesen pirossal aláhúzta az a program, amit sokan ismernek, akik számítógéppel dolgoznak, mondván, hogy a magyar nyelvben nincsen ilyen szó. A Word program nem ismerte. Pedig van ilyen szó. Ha földhöz ragadt van, akkor kell, hogy legyen mennyhez ragadt. Mert a földhöz ragadt ember az evilági viszonyok között akar tájékozódni. Az az adok, hogy adj viszonyai között él. Az az érdemszerző cselekedetekre akar építeni. Az meg akar felelni elvárásoknak. Az cselekedni akar. És a másikból is a cselekedeteket várja el. Ez a földhöz ragadt ember. De ha ilyen van, akkor kell, hogy legyen még inkább mennyhez ragadt ember, aki nem a gravitáció húz lefelé, hanem a menny húz fölfelé, és oda ragasztja ő szinte. Mint ahogyan egy regény szerint Katarina Bóra Luther felesége utolsó mondata hangzott: úgy csüngök az én uramon, mint bojtorján. Ahogy a bojtorján rátapad a ruhára, mi is úgy csünghetünk a mi urunkon, éghez ragadt, mennyhez ragadt emberek, és nem akarunk távítani onnan, mert tudjuk, hogy nekünk a mennyben van polgárunk, tudjuk, hogy mi felülről irányított emberek vagyunk. A szociológiában megkülönböztetnek két típusú embert, a kívülről irányított és a belülről irányított ember. A kívülről irányított embernek mindig parancsokat kell adni, olyan poroszos módon, aki engedelmeskedni akar. A belülről irányított ember meg mindig az autonóm lelkiismeretére hivatkozik, mert azt gondolja, hogy ő egy szabad ember, ő egy individuum. Testvéreim, mi nem is kívülről irányított, és nem is belülről irányított emberek vagyunk, hanem felülről irányított emberek. Mennyhez ragadt emberek, mert onnan a mennyből kapjuk az ajándékot, ingyen, kegyelemből. És ez nem érdem, hanem ez csupán készség kell, hogy legyen ennek az ajándéknak az elfogadására. Ez volt Luther Márton torony élménye és a megtérésekor, a megigazulásnak fölismerésekor, amikor rádöbbent arra, hogy a hogyan találó kegyelmes Isten kérdése nem azt jelenti, hogy ő önsanyargató módon kell, hogy kiérdemelje Istennek a kegyelmét, hanem rádöbbent arra, hogy ingyen kegyelemből lehajol hozzá az Isten Jézus Krisztusban. Azt írja Luther, hogy ekkor szinte az Édenkertbe léptem, a paradicsomba léptem be, hiszen előttem a Szentírás egészen új értelmet nyert. Nem érdemek szerint, hanem Jézus Krisztus érdeméért élünk ebben a világban. Van a Habsburg családnak, evangélikus templomban, talán furcsa, hogy a Habsburg családra utalok, van a Habsburg családban egy sajátos temetkezési szokás. Néhai Kapi Béla, a dunántúli püspök írta le, életrajzi könyvében, hogy nem sokkal püspökké szentelése előtt hogyan temették el negyedi Károlyt, a magyarok utolsó, pontosan a Ferenc Józsefet, a magyarok utolsó előtti királyát, mert a negyedi Károlyt megkoronázták volna. A következőt írja Kapi Béla. A király koporsóját fáklyás kísérettel a kapucínus atyák vezetésével a szolgák levitték a sírból. A kripta előtt a főudvarmester megkopogtatja botjával a gyöngyfakaput, és a kapucínusok rendházfőnöke kiszól az ajtó mögül. Ki az? Ő felsége első Ferenc József, Asztria császára, Magyarország királya kér megbocsáttatást. Ignoszkó, nem ismerem, mondja belülről egy hang. Másodszor is kopogtat a bot, másodszor is hangzik a válasz és a visszautasítás. Ignoszkó, nem ismerem. Harmadszor kopog a udvarmester botja, és hangzik a kérdés, ki az, ki kíván bebocsáttatást. És a főudvarmester válaszol, bocsátassék be a mi bűnös testvérünk, Ferenc József. Erre a bemondásra már kinyílt a kapu, és a koporsó tárna tisztek kísérete nélkül aláereszkedett a lépcsőn, és bezárult a kapu. Isten előtt nincsen emberi ér. Nem lehet hivatkozni arra, hogy én király vagyok, császár vagyok, püspök vagyok, felügyelő vagyok, lelkész vagyok, presbiter vagyok, nagyszerű ember vagyok, tehetséges művész vagyok, jó édesapa vagyok, derék gyermek vagyok. Semmi érdemem nem lehet. Egyedül kegyelemből, Jézus Krisztus érdeméért állhatok meg az ítéletben, mert bűnös, kegyelemre szóló ember vagyok. A kegyelemből szó mellett második igazi protestáns, luteránus tanítás, amire hivatkozni szeretnék, a hit által. Mert a kettő összetartozik. Hit által, kegyelemből. Bátorító élményeink voltak, ismét mondom, a cigány testvérek beszámolói és a köztük szolgálóknak a bizonyságtétele nyomán. Megint csak utalok a 265-ös énekre, amit most énekeltünk. Ha nyitva van előttük az énekeskör, nézzük csak meg, hogy szólt a negyedik vers, miről énekeltünk. a 4. vers elején így énekelhetünk. Minden néphez tárgy utat, hirdetes országodat. Igen, minden néphez. Mert itt sincsenek előjogok. Nem mondhatja valaki, hogy én magyar vagyok, nekem több az előjogom, mint ahogyan ma már a zsidó sem hivatkozhat arra, hogy neki az üdvösségben előjoga van. De nem mondhatja senki azt sem, hogy nekem evangélikusként ebben az egyházban, mint egy 7 fillapás birtokosnak előjogai vannak, mert már az apám és a nagyapám is koptatta a templomnak a padját, mert már az őseim is presbiterek voltak, nekem előjogai vannak. Mit keresnek itt ezek a betolakodottak? Ez nem keresztény megszólalás, hanem az, amit az ének mond, hogy minden néphez tárgyutat a valóság. És Isten hiszem, hogy a kövekből is tud fiakat támasztani, hogy minden népnek, a pogányoknak, az őtőle távol állóknak is hirdettetik az evangélium, és lehet, hogy ők fognak majd bennünket misszionálni, bárhogyan teszik most is, mint ahogyan régen Afrikában mentek a misszionáriusok, hirdették az európaiaknak sokszor felsőbbrendűségből fakadó módján az evangéliumot. Ma meg nagyon sokszor afrikaiak vagy indiaiak kell, hogy jöjjenek az elpogányosodott kontinensre, a szekularizált Európába, a hitetlen világba, hogy ők tegyenek tanúbizonyságot a maguk távoli világába bővel a hitükből. Szeretett testvéreim, mindez hitáltal történik. Képes lapokban, magazinokban ismerjük gyakran azt a fogást, amivel reklámszerűen úgy lépnek föl a marketingesek, hogy 2 fényképet tesznek egymás mellé, ilyen volt, ilyen lett. Az egyiket egy duci férfiúval, a másikon egy cingár, és akkor lehet mondani, hogy 30 kilót leadott 2 hét alatt, vagy egy egyiket egy kócos, meglehetősen gondozatlan nő, a másikon pedig egy szép frizurával valaki ilyen volt, ilyen lett. Így van ez a keresztény életben is. Sokszor igen. Sokszor el lehet mondani, hogy ilyen volt és ilyen lett. Mint ahogyan hallottunk és hallunk is újra is ilyen bizonyságtételeket, és nem csak cigányoktól, hanem másoktól is, hogy én bizony bűnös ember voltam, Isten akarata ellen voltam, én voltam a falu rossza, verekedtem, loptam, csaltam a feleségemet, de amikor megtértem, attól kezdve más ember lettem. És jó, ha ezt látják majd. De azért tudjuk, hogy sokszor vissza lehet esni. Tudjuk, hogy a keresztény ember is a megtérésével sokszor még kísértéseknek van kitéve. És újra és újra visszahúz minket a bűnnek a hínálja. Ezért fontos, hogy Lutherral együtt azt tudjuk mondani, hogy az ó emberemet bele kell folytani a keresztségnek a vizébe. Mert, szeretett testvéreim, a keresztség az a bizonyosság, amelyben a én bűneimet Jézus Krisztusnak tehettem le, hogy azt tudom mondani, hogy új emberré lettem. Megint csak nem a magam érdeméből, hiszen én csecsemőként még semmit sem tehettem az üdvösségemért, hanem Jézus Krisztus érdeméért. Ezt is jelenti a hitáltal való megigazulás tanítása, és ezt is jelenti ez a tanítás, hogy kegyelemből hitáltal. Vagy ahogyan a levél kifejezi a maga képiességével, halottak voltunk, de íme most élünk. Ugyanúgy, ahogyan a tékozló fiú apja, Atya kifejezi, amikor a hazavászoló fiáról ezt mondja a testvérnek, ez a te testvéred halott volt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Mert az atyától távoló bűnös ember a halál, a lelki halál állapotába kerül. De a megtérő, az atyai házhoz visszataláló ember életre támad, új életre, és ezért nagy az öröm. Atyai háznak, és nagy kell, hogy legyen az öröm a testvérek között is. Ezért a keresztség az, amelyre újra és újra hivatkozva visszamenekülhetünk Jézus Krisztushoz, hogy meg vagyunk keresztelve, ami üdvösségünk nem emberi döntés, hanem Jézus Krisztus ajándéka. És éppen ezért a 3. kifejezés, utolsó, amire hivatkoznék, ebben a reménységem szerint igazán az evangélikus teológiát összefoglaló igehirdetésben így szól Jézus Krisztusban. A kegyelemből, hitáltal Jézus Krisztusban. Októberben a reformáció hónapjában felidézhetjük Luthernak az ismert mondatát, amelyen ő küzdött erfurti szerzetesi korában. Hogyan találok kegyelmes Istent? Mi volt a válasz? Hol találta meg a kegyelmes Istent? Jézus Krisztusban. Abban a Jézusban, aki irgalmas volt, aki, mint az irgalmas samaritánus, felajánlotta a szeretetét, a kegyelmét, aki magára vette a bűneinket a Golgotán, és aki új élettel ajándékoz meg minket, és elküldi a vigasztalásnak a lelkét, a Szent Lelket. Ezért, ha az egyház Jézus Krisztusban marad, akkor lehet a megigazolta közössége. De ha lazul ez a kapcsolatunk Jézus Krisztussal, ha másban keresünk tájékozódási pontot, ha elfordulunk őtőle, és csak azt mondjuk őrá, hogy ő egy a sok közül, beállíthatjuk a sorba a nagy tanítók, próféták, költők, álmodozók, filozófusok közé, akkor Jézus elveszti azt a centrális jelentőségét, amely miatt őt az Atya idegőre. De ha Jézus Krisztus, ami egyedüli menedékünk, ha belefogódzunk, ha ismét mondom, ami Urunkon csöngünk, mint Vojtorján a ruhán, akkor Jézus Krisztusban marad az üdvösségünk, örömét éljük át már itt a Földön. És ennek az örömnek az előízét adja az úrvacsora, amelyben most is részesek legyünk. Ez a titok, felettel a titok, hogy én Krisztusban vagyok, és Krisztus bennem. Egy sajátos misztika, óriási nagy titok ez. Én Krisztusban vagyok. Az én életem el van rejtve az én tudomban. Vele való közösségben tudom már csak eltervezni magamat, családomat, országomat, ezt az egész világot. Ugyanakkor Krisztus, a végtelen, átjár engem a végest, az úrvacsorában, az ostjával és a borral Jézus Krisztus testét és vérét kapom. Ingyen kegyelem. Ezért sem kell fizetni. Nem lehet megfizetni ezt a nagy csodát, hogy ő átjár engem, lehajol hozzám. Ingyen, kegyelemből, hitáltal, Jézus Krisztusban. Szeretett testvéreim, a kegyelemről szólva szeretnék egy verset még megosztani veletek, amelynek a címe a kegyelem. Most legtöbben azt hiszitek, joggal, hogy én Reményi Sándor versét fogom idézni, amely teológiailag nagyon helyes, egy evangélikus egyházban otthonos, Járosi Andor kolozsvári lelkészről kapott tanítás nyomán jó evangélikus gondolkodóként írta verseit Reményik. Én mégsem tőle idézek, hanem egy egészen más utat bejárt költőtől, akit úgy hívnak idősebb nemzedék ismerhetik, Zelk Zoltán, aki életei szakaszában bizony kommunista volt, aki Sztálint dicsőítő és Istent gyalázó verseket is írt fiatalabb korában, de aki élete alkonyán megtalálta az utat Jézushoz, mint beszélek. Jézus megtalálta az utat ő hozzá, és ő, Zelk Zoltán, írt egy kegyelem című verset, néhány sorcsolán így hangzik. Soha se lép hitra csigára, soha egy föltámadt fűszára, a földön járó Isten lába, de védkeinket eltakossa, mert védkeinket megbocsátja. A vers címe kegyelem. A földön járó Isten lába, védkeinket eltakossa, védkeinket megbocsátja. Mindez a kegyelem. Fogadjuk ezt el hitáltal, és legyen a mi életünk Jézus Krisztusban elrejtett élet, egyénileg és közösségben megjelent. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztusunk, hogy te vagy a mi életünk középpontja, és te vagy az egyház középpontja is. Úgy meg minket attól, hogy eltérjünk tőled, akár jobbra, akár balra, bármilyen emberi elgondolás nyomán, attól, hogy csak hozzád ragaszkodjunk, és hogy amit adsz nekünk, azt ingyen, kegyelemből fogadjuk, mint a te drága ajándékodat. Köszönjük azt a sok-sok ajándékot, amelyben részesítettél minket ma is. Hadd, hogy visszamenve közösségeinkbe, mindezt meg tudjuk osztani másokkal. Hitvalló, keresztény élettel, tanúságtétellel, missziói lelkülettel, hogy az evangélium minden néphez jusson el. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és